Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Ige hirdetésünk alapigéjét János evangéliumából olvasom, János evangélium a 15. fejezetéből a 7. verset. Ma már találkoztunk vele. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Ugye Jézus búcsú beszédében a szőlőtő és a szőlővesző példázata kapcsán hangzott el ez a kijelentés és egyben ígéret is Jézus részéről. Engem annyira megrendít mindig, hogy itt vagyunk Jézusnak közvetlenül a kereszt áldozata előtt, és ő még mindig a tanítványok szükségleteivel törődik. Ugye tudta, hogy mi minden megpróbáltatás vár rájuk, és szerette volna őket vigasztalni, szerette volna őket felkészíteni erre. És ezzel a példázattal tanította nekik azt, hogy úgy az életük, mint az örök életük a vele való kapcsolattól függ. A példázatot is átvesszük röviden, és aztán megnézzük, hogy hogyan lehet kibontani egy kicsit jobban ezt az igét. Ugye így kezdődik a példázat az első két vers, 15. fejezetben. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ugye az atyát hogy mutatja itt be? Bemutatja Jézus az atyát, mint szőlőművest. Olyan szőlőművest, aki gondozza és ápolja a szőlőt. Azt látjuk, hogy az atya maga is részt vesz a megváltási terv gyakorlati megvalósításában. A gyümölcstelen vesszőket lemetszi. Ugye kik ezek a gyümölcstelen vesszők, akiknek az életéből hiányzik a kitartó hitből és a Krisztus iránti szeretetből való lelki élet. De azt látjuk, hogy nem csak a lemetszéssel törődik, hanem azokkal is, akiknek a kitartó hitből és Krisztus iránti szeretetből van valódi lelki életük, van gyümölcs termésük. És mi történik ővelük? Ugye azt látjuk, hogy őket is megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Mert hogy az atya itt a második versben, de majd a 8. versben is látjuk, hogy elvárja a gyümölcs termést, hogy ez nagyon fontos. Ez a tisztítás, ez a megmetszés azért fájdalmas lehet. De olyan szépen írja Ellen White a Jézus élete fejezetben, ehhez kapcsolódó fejezetben, hogy arra gondoljunk, hogy az atya nem közömbös, az atya nem felelőtlen kézzel vagy közömbös szívvel munkálkodik. Tehát bízhatunk abban, hogy ő nem fog több fájdalmat megengedni, mint amennyi feltétlenül szükséges, hogy ne sérüljön a mi Krisztussal való kapcsolatunk. Mert hogy azokat a dolgokat fogja lemetszeni rólunk, amely ezt a kapcsolatot esetleg akadályozná vagy nehezítené. A 4.-5. versben olvassuk Jézusnak ezt a felhívását, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye itt beazonosítja a többi dolgot is, ugye azt mondja, hogy ő a szőlőtő. És nem tudom, felfigyeltetek-e rá, de hogy az első versben azt mondja, hozzátesz ehhez egy jelzőt, azt mondja, igazi szőlőtő. Mert hogy az Ószövetségben ugye nagyon gyakran Izraelre is vonatkozik ez a szőlőtő kifejezés, gyakran ábrázolja Izraelt, mint ugye nemes szőlőveszőből plantált népet, de hogy az igazi szőlőtő az Jézus, akihez nekünk kapcsolódnunk kell. A szőlővesző pedig az ő mindenkori tanítványai, az akkoriak és a mostaniak is. És mi az, ami a gyümölcs terméshez szükséges, az az életet adó energia, az mind-mind-mind a szőlőtőből származik. Ugye Jézus itt nem azt mondja nekünk, hogy munkálkodjunk a gyümölcs termésért, azt mondja, hogy maradjunk ő benne, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni. De ez a kapcsolat, amit ő kér, ez sohasem statikus. Úgy értem, hogy sohasem állandó vagy változatlan, hanem két dolog történhet ezzel a kapcsolattal. Vagy folyamatosan növekszik és épül, vagy pedig ez a kapcsolat elsorvad és gyengül. Hogy erre nagyon-nagyon kell vigyáznunk az ő benne maradásában. Mert egy igazán odaszánt kapcsolat az folyamatosan növekszik és fejlődik, és ezen azt értem, hogy nem a múltbeli döntésekre, vagy nem a múltbeli tapasztalatokra támaszkodik, hanem újra és újra vannak friss tapasztalatai, olyan döntései, amelyet az ige által, Jézus tanítása által hoz. Ugye a Szentlélek által valósulhat ez meg, majd később fogjuk látni. Mi lehet a gyümölcstermés, ugye a szőlővesző gyümölcstermése? Itt gondolom, hogy mindannyian mondanátok. Igen, a jellem. Ugye Pál apostol, ahogy mondja, Galata levél 5. fejezetében, a 22. versben felsorolja azt a 9 jellem tulajdonságot, tehát valóban az Istenhez méltó jellem. Én most a Filippi levélből választottam egy igét, a Filippi levél 1. fejezetének 11. versét, ugye ami egy mondatban fejezi ezt ki. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Tehát teljes az igazságnak gyümölcsével, és itt is benne van az, hogy Jézus Krisztus teremt. Nem nekünk kell ezért munkálkodni, hanem ő általa fog megvalósulni. De mit jelenthet még ez a gyümölcstermés, ugye a jellemen kívül? Jelenti azt is, hogy példát mutatunk másoknak, hogy sohasem szabad lebecsülni a befolyásunknak a fontosságát. Jelenti azt is, hogy hatékonyan szolgálunk, és másokat is elvezetünk Jézushoz. És olyan különös tehát, hogy ez a gyümölcstermés nem csak bennünk, hanem általunk is történik. Isten általunk akarja kinyilvánítani saját lényének szentségét. És itt nagyon szép két tulajdonság van, azt mondja, hogy a jó akaratot és az irgalmasságot. Tehát ez is gyümölcstermés, amikor Isten rajtunk keresztül akarja kinyilvánítani az ő szentségét, a jó akaratot és az irgalmasságot. És ebből azt is megérthetjük, hogy az életünk az sohasem öncélú. Hogy Jézus arra figyelmeztet itt a 8. versben, majd a 15. fejezetben, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek néktek tanítványaim. Hogy így tekintsünk a mi életünkre, hogy a sohasem öncélú. Most nem olyan régen én tanulmányoztam éppen apostolok cselekedeteit, és egy annyira szép ilyen mondat Pál apostol, amikor Agrippa király előtt bizonyságot tesz, és hogy így mondja ott, hogy Jézus hogyan szólt hozzá, hogy én azért jelentem meg néked, hogy szolgálvá és bizonyságá tegyelek. Hogy ez mind a kettő a mi életünk része kell, hogy legyen az Isten szolgálata, de egyben bizonysága is annak, hogy ő Isten. Ugye erről már az Ószövetségben is olvasunk. És mi az a három tanulság, amit itt levonhatunk-e példázat kapcsán? Az első tanulság, hogy ha Jézusban maradunk, hogyha ő bennünk él, akkor az azt jelenti, hogy lelki gyümölcsöt termünk. Ezt mondja itt az 5. vers. De ha megnézitek, a 7. vers, az alapigénk azt mondja, hogy hatékonyan tudunk imádkozni. A 11. versben pedig azt látjuk, hogy örömünk lesz. Azt mondja itt az ige. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömetek beteljék. Tehát a gyümölcstermés, a hatékony imádkozás, illetve az öröm, ami által bizonyságai lehetünk az Istennek. De tanulsága a másik is, hogyha valaki nem marad Krisztusban és nem terem gyümölcsöt, akkor ez azt jelenti, hogy ő elvész. És hogy bennünket is lemetszhet az Isten, hogyha nem döntünk úgy, hogy ezt a kapcsolatot Jézussal megőrizzük. A harmadik tanulság viszont az, hogy ha valaki hisz, akkor őt semmilyen külső körülmény nem tudja elválasztani Jézustól. Az azt jelenti, hogy semmilyen erő nem szakíthatja ki az ő kezéből, de hogy felelősek vagyunk azért, hogy ez az odaszántság megmaradjon. És most erről fogunk egy kicsit többet beszélni, ugye az alapigény kapcsán, ami azt mondja, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. De hogy milyen különös kifejezés ez, hogyha én bennem maradtok? Hogy mit jelent ez, hogy én bennem maradtok? Ugye akkor kezdődik ez a történet egy hívő életében, amikor elfogadja Jézust személyes megváltójának. Elfogadja őt, hogy a bűneit megbocsátotta és elvette a kereszten. De ennek állandónak kell lennie, mert hogy soha nem lesz olyan pont, hogy mi most már a magunk erejéből vagy a magunk érdemei által mehetünk Istenhez. Ilyen nem lesz az életben. De hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Ugye, mert amit eddig mondtam, ez volt az elmélet. Krisztust elfogadtuk személyes megváltónknak, elfogadtuk a bűnbocsánatát. Ha hitáltal lettünk Krisztuséi, akkor hitáltal is kell benne maradnunk, ugye erről Pál apostol beszél. és itt a kulcskifejezés a hit mellett ez a benne maradás. Nem tudom, érzitek-e, hogy az igék, amikor jönnek, ez rajtunk múlik, amikor Jézus felszólít arra, hogy maradjatok én bennem. Amikor azt mondja, hogy ha én bennem maradtok, akkor látjuk, hogy ez rajtunk múlik. Kicsit hasonlít ez ahhoz, amikor azt mondja, ugye az atyával való kapcsolatában látjuk ugyanezt, amikor azt mondja, hogy én az atyában vagyok, és ő én bennem. Hogy az ő életében hogyan nyilvánult meg, hogy ő folyamatosan tartotta a kapcsolatot az atyával, nem volt olyan mozzanat az életében, amikor elszakadt volna tőle. És ugye számunkra is ezt jelenti. Azt jelenti, hogy nem függetlenül élek, tehát, hogy nem a saját elgondolásaim szerint élek. Azt jelenti, hogy Jézus tanácsai, a Szentírás igéi alapján hozok meg döntéseket az életemben. A hozzáállásom ettől függ, ezen múlik. Az ő vezetését és a tanácsait keresem. Ugye szoktuk mondani a hittel kapcsolatban, hogy rábízom magam ő rá. Hogy arra nevelem magam, ez ilyen különös, de szerintem érdemes megpróbálni, arra nevelem magam, hogy folyamatosan a tudatában legyek annak, hogy a jelenlétében vagyok. Ugye, ahogy mondták, hogy Énok vagy Noé, hogy Istennel járt, ezt valahogy így lehet elképzelni, hogy folyamatosan annak a tudatában vagyok, hogy ő itt van, velem van. És ezt a lelki kapcsolatot, hogy fent tudjuk tartani, ebben felelősségünk van. Ugye, ha kérdeznélek benneteket, megmondanátok, hogy mi az a három dolog, ami által fent tudjuk tartani ezt a kapcsolatot. Ugye az egyik az, hogy elég időt töltünk az Isten igéjének olvasásával. De nem akármilyen módon, tehát nem úgy, ahogy egy regényt olvas az ember, hanem úgy, hogy az igazsága bejusson a szívünkbe és az elménkbe, és hogy folyamatosan erre tudjunk hangolódni. Én a múltkor találtam Ézsaiás könyvének 41. fejezetében egy igét, ami különösen megragadta a figyelmemet. Ézsaiás 41. fejezet 20. versében. Csak egy részletet olvasom, ugye itt arról van szó, hogy mi mindent tett Isten a nyomorult és szegény néppel, de hogy ez a folyamat, amikor azt mondja, hogy miért történt mindez, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze mivel te ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Hogy látjátok-e, hogy mennyire hosszú folyamat az, amíg egy ember valamit tényleg megért, hogy először épp csak rátekint, azt mondja, hogy látják, aztán elkezd vele foglalkozni, eszébe veszi, de hogy megértsék mindnyájan. Hogy ilyen módon kell a Szentírással is foglalkozni, hogy mindaddig, amíg valóban megérezzük, meglátjuk azt, hogy Isten hozzánk szól általa. Ez egy kicsit hasonlít nekem a kenyér megevéséhez is, nem? Tehát, hogy azt is milyen alaposan, először csak ott van az asztalon, látjuk, de aztán milyen alaposan meg kell rágni, és utána még megemészteni, hogy egyáltalán a részünké legyen. És hogy itt is így van, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan. Tehát, hogy ezzel az odaszánással kell, hogy az igét olvassuk. És aztán mi a másik? Kitartóan és rendszeresen imádkozunk. Annyira örültem ennek a szombatiskolának, aminek ma volt a vége, ugye, amikor egész negyedéven át azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet Isten és ember között kapcsolat, és hogy több fejezet is volt, több tanulmány is volt az imádsággal kapcsolatban, hogy kitartóan, rendszeresen imádkozni, úgy odafigyelve Jézusra, hogy valóban megértsük, hogy mi az ő szándéka a mi életünkre vonatkozóan. És a harmadik, amivel még fent tudjuk tartani ezt a kapcsolatot, hogy kimutatjuk Isten Jézus iránt a mi szeretetünket. Hogyan tudjuk kimutatni Jézus iránt a mi szeretetünket? Igen. Tehát, hogyha az ő szavának engedelmeskedünk, igen. Ugye itt a búcsú beszédében mondja azt, hogy ha az én parancsolataimat megtartjátok, akkor szerettek engem. Tehát, hogy kimutassuk iránta ezt a szeretetet. És annyira jó lenne megtanulni, hogy nem magunkra tekintsünk, hogy nem mindig magunk körül forogjanak a gondolataink, hanem hogyha Jézus kerül a központba, akkor meglátjuk majd, hogy minden a helyére kerül egyébként. A nehézségek, a csüggedések, minden a helyére kerül. Mert hogy Jézus nélkül nincsen lelki élet. Nem lesz olyan, hogy akkor most már a magam erejéből fogom folytatni az én jelenformálásomat, vagy a magam erejéből fogom ellátni az én feladataimat, mert egyértelműen kijelenti Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és ez így marad életünk folyamán. Ugye megnéztük azt, hogy mit jelent, ha én bennem maradtok. És mi lesz a következményei annak, ugye így folytatódik az ige, és az én beszédeim bennetek maradnak. Mi lesz a következményei annak, hogyha Isten beszédei mi bennünk maradnak? Itt, ha visszatekintetek a 3. versre a 15. fejezetben, történik erre utalás, amikor azt mondja Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Ez nem jelenti azt, ugye a tanítványok esetében sem jelentette azt, hogy ők már akkor tökéletesek voltak, de azt jelentette, hogy Isten beszéde, tehát Jézus tanítása alapján ők már meghozták az életükben azokat a nagyon fontos döntéseket, amelyek elindították őket az úton. Ez nem jelenti azt, hogy nincs már szükség a bennük és a bennük való foglalkozásra, hanem ugyanígy fejlődnek, de azok a döntések már megszülettek ő bennük, hogy Jézust fogják követni. Olyan ez valahogy, hogy például a bűnnel való szakítás is, én hiszem azt, hogy egyszeri és végleges így elméletileg. Mert amikor szövetséget kötöttünk Jézussal, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyian azt mondtuk ki a szívünkben, hogy nem akarunk bűnben élni. De ugye ennek ideje van, amíg valóban kialakul. Ezt mondja így, mikor azt mondjuk, hogy szíve szerint igaz valaki. Tehát így érteni itt, hogy a ti beszédetek, a beszéd által már tiszták vagytok. Mert hogy az Isten igéje is az, ami által Jézus ugye bennünk marad, de azt olvasnunk kell, hogy bennünk maradhasson. Egy idézetet szeretnék most egyetlen mondatot, hogy mit is jelent egy hívő keresztény számára az írás olvasása, hogy így tekintsetek rá. Lehet, hogy az első tagmondat egy kicsit meglepő lesz. A hívő keresztény számára az írás olvasása nem kötelesség. Azt mondja tovább, hanem olyan szükséglet, mint a tiszta, friss levegő, és mint a táplálék életünk fenntartása érdekében. Ugye, pedig azt mondanánk, hogy kötelesség is. De hogy sokkal többet jelent az, hogy szükséglet, mint a tiszta, friss levegő, vagy mint a táplálék életünk fenntartása érdekében, mert hogy semmi más nem tudja azt az életerőt közvetíteni, mint az írás maga. Ez egyébként Adolf Szafírnak a Krisztus és az írás című kis könyvecskéjében van, és szeretettel ajánlom a figyelmetekbe, mert nagyon jó kis könyv. Mert hogy mi miatt adta nekünk Isten a Szentírást, a Bibliát? Hogy megismerjük őt, hogy megtaláljuk benne őt. És most éppen ebből a könyvből mondanék olyan dolgokat, ami miatt nem adta. Tehát nem adta azért, hogy kielégítsük a kíváncsiságunkat. Nem adta azért sem, hogy az elméleti tudásunknak, kutatásunknak a tárgya legyen, vagy felderítsen minket lehangoltságunkban, de nem is azért, hogy megnyugtasson ígéreteinek felületes elfogadása által, hanem csak és kizárólag azért, hogy megtaláljuk őt benne, hogy úgy szóljon hozzánk általa, minthogyha beszélgetnénk, így, mint most veletek. Mert hogy az Isten ismeret nem egy elvont tudomány, hanem ahogyan Jézus mondja, azt mondja, hogy lélek és élet. És most megnézzünk néhány hasonlatot, hogy a Szentírást mihez lehet hasonlítani, hogy megértsük azt, hogy hogyan munkálkodik bennünk. Mi az első, amit így mondanátok a Szentírással kapcsolatban? Egy hasonlatot. Nem hallott. Élő víz. Ugye a magvető példázatából Jézus maga jelenti ki azt, hogy a mag az Isten beszéde. És ebből érthetjük azt, hogy hogyan működik a mag. Elvetik, ugye bekerül az ember lelki világába, és ott folyamatosan munkál benne. Mint ahogy mondja is az Ószövetségben, a példabeszédekben, hogy amikor úton vagy őriz téged, amikor úton vagy vezérel téged, amikor alszol őriz téged, és én annyira szeretem a végén, amikor azt mondja, hogy amikor felserkensz, beszélget veled. És tényleg így csinál a Szentírás, hogy ahogyan beszélgetsz vele, ahogyan ma gyümölcsöt fog teremti, amikor átformálja a mi gondolatainkat, de a szavainkat, a jellemünket is. Tehát úgy munkál bennünk, mint ahogy a mag elkezd fejlődésnek nőni. Mi az, amihez még hasonlíthatjuk a Szentírást? Zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, 12. verse. Szerintem tudnátok idézni kívülről is, ugye? Azt mondja, hogy mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mert hogy megláttatja velünk a szívünknek a legbensőbb indítékait, és megmutatja a helytelenségeket ott is, ahol mi esetleg azt mondanánk, hogy ez Istennek tetsző és rendben van. De hogy ilyen módon tudja ráirányítani a figyelmünket, hogy tényleg a legbensőbb indítékainkat leplezi le. És Jakab apostolnál látjuk azt is, hogy a Szentírás maga tükör is tud lenni. Tehát ugyanígy éles és tiszta tükör az életünkben, hogy meglátjuk benne önmagunkat. De a Szentírás, ami miatt még nagyon különös számomra, hogy amennyire szembesít bennünket az igazsággal, akár feddés által is, biztos, hogy ott lesz mellette a remény, az, hogy hogyan vigasztal bennünket, hogy az evangéliumban ez mindig egyensúlyban van. Ha azt látjátok, hogy egyik vagy másik felé eltolódik, akkor ott lehet, hogy valami nem stimmel. Jó? Tehát, hogy egyensúlyban van a feddés, illetve a remény. És ugye mi lesz mindennek a következménye, hogyha Jézusban maradunk, és az ő beszédei mi bennünk maradnak? Azt mondja itt az ige, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Milyen jó délelőtt is ugye erről beszélgettünk, hogy mi az, amit kérni lehet, hogyan lehet kérni. De ebből az igéből kiderül az, hogy az imádságainkra kapott válaszok közvetlenül összefüggnek azzal, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Jézussal és az ő igéjével. És minél szorosabb ez a kapcsolat, annál inkább megismerjük őt, és megismerjük az ő akaratát, és tudunk hatékonyan imádkozni. Az ő nevében. Ugye mit jelent az, hogy az ő nevében imádkozunk? Azt jelenti, hogy pontosan tudjuk, hogy ő kicsoda. Tudjuk azt is, hogy mire képes, és tudjuk azt is, hogy mit akar. Ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos tanulmányozni azt, ahogyan ő imádkozott az Atyához. Hogy mi is ugyanazzal a mi szavaink is Jézus jellemét tükrözzék. Például, amikor János evangélium a 17. fejezetében megszólítja az Atyát, ugye akkor is még utoljára az ő tanítványaiért, mikor könyörög, hogy ő milyen lelkülettel, milyen kérésekkel szólítja meg az Atyát. Ki kell fejeznünk azt, hogy hiszünk benne és az ő hatalmában, de azt is ki kell fejeznünk, hogy azt szeretnénk, hogy őt dicsőítsük, őt és az Atyát. És azok az imádságok, amelyek őszinte hittel és az ő akaratával egybehangzóan vannak, azok nagyon nagy, azok korlátlan erőt rejtenek. Tehát tényleg úgy van, hogy azokat meghallgatja. Így mondja itt egy mondat, hogy Jézus minden olyan imádságra válaszol, amit ő maga is elmondhatna. És most egy különös abból a szempontból, hogy mi az, amit kérünk Jézustól, hogyha ő benne maradunk, és a beszédeink ő benne maradnak. Ezt azért mondom, hogy erről beszélni így a szószéken amiatt nehéz, mert hogy az imádság azért nagyon-nagyon, egy szót keresek, ami azt fejezik, hogy személyes, de nem a bensőséges. Tehát, hogy nagyon bensőséges Isten és az ember között. Köszönöm, Szandi, hogy minden ember a saját lelki világából szólítja meg Istent, hogy mi az, ami az ő kérései. Úgyhogy én most igazából azt szeretném elmondani nektek, hogy mi az, ami az én lelki világomból, az ige által, Jézusban való hit által az Atya felé szól, mint imádság. Az első, hogy mi az, amit nem. Van János első levelében a 2. fejezet 17. verse, ami azt mondja, hogy ez a világ, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Tehát, hogy érdemes nem az evilági dolgokra fókuszálni, mi nagyon gyakran tudunk beleragadni itt a hétköznapi dolgokba, és nagyon nehezen tudjuk alárendelni az evilági dolgokat a láthatatlanoknak. Pedig ígéretünk van rá, hogy a szükségeinket megadja Isten. Ugye, amikor azt mondja, hogy őt és az ő országát, az ő igazságát keressük, akkor ő ismeri a mi szükségeinket, és nem kell emiatt aggodalmaskodnunk. Mi az, amit még kérhetünk, amit Jézus is tanított nekünk, ugye akár a mi atyánkban, akár a Getsemáné kertben, akár az előbb említett főpapi imában. Az én következő imakérésem a 139. Zsoltárból az utolsó két vers, a 23. 24. versek. Ugye amikor azt mondjuk Istennek, és ezt nagyon komolyan mondjuk, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. De hogyha ezt kérjük, akkor az arról szól, hogy hagyjuk, hogy Isten újra és újra olyan próbákba vezessen bennünket, amelyek által kiderül, hogy melyek ezek a mi akár nem látható bűneink. Mert csak akkor tudjuk felismerni, beismerni a bűnöket, hogyha ezek nyilvánvalóvá válnak. De hogy most pontosan abban az időben vagyunk, hogy egyszerűen létszükséglet, hogy meglássuk, hogy van-e valami, ami elválaszt tőle, hogy van-e bármi, ami más irányba visz, mint ami az ő országa. A következő kívánság, azt a Szentírásból, ha mondom, amit kívánnunk kellene, azt mondja, amit a leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. Ugye mondja a példabeszédek 19. fejezet 20. versében. És hogy miért mondja ezt nekünk a Szentírás, hogy amit a leginkább kívánni kell, az irgalmasság az? Azért, mert az ember szíve eredendően egyszerűen rideg. Figyeljük meg majd magunkat, hogy valahogy elvtelenül szeretünk, és az igazságosságunk pedig olyan könyörtelen. Azt tapasztalja az ember, hogyha valaki mondjuk szimpatikus neki, vagy valakivel szívesen van, akkor annak bármilyen hibáját is elnézi. Hogyha valaki viszont nem annyira szimpatikus, akkor a legkisebb hibájára is rögtön reagál. Spurgeon egyébként nagyon szépen fogalmazza meg egyetlen mondatban, hogy természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet. Igen. Tehát, hogy az irgalmasság az, amit a leginkább kívánni kell. De ugye erről Jézus is tanított, amikor azt mondja ugye a hegyi beszédben, legyetek azért tökéletesek, amint az én mennyei atyám tökéletes, de hogy azt is mondja ugyanígy, hogy legyetek azért irgalmasok. Tehát, hogy az ember életének a végső és legnemesebb célja, hogy megtanulja Istentől ezt az irgalmasságot, hogy emiatt könyörögni hozzá, hogy tanítsa meg ezt. De a hegyi beszédben is azt látjuk, hogy a lelki fejlődésünknek egy állomása az, amikor mondjuk a szelídség után, ami nem reagál rögtön és azonnal rosszal a rosszért, az irgalmasság ennél már többet jelent. Azt jelenti, hogy kezdeményez. Azzal együtt, hogyha őt bántották, ő mégis tud kezdeményezni, és nem azt nézi, hogy a másik mit követett el ellene. És onnan tudjuk, hogy az irgalom forrása az ember, hogy látjuk azt, az irgalom forrása az Isten, hogy látjuk azt, hogy hogyan bánik az emberrel, hogy hogyan tűr hosszan érettünk, hogy hogyan akar bennünket megmenteni, és ez másképpen nem lehetséges, csak szeretettel. Ugye milyen nehéz elfogadni azt az igazságot, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem a rosszat jóval győzd meg. Mennyivel könnyebb, mennyire elemi erővel jön a visszavágás, hogy nekem van igazam. Isten nem bosszúálló, és nem büntetni akar, és megmenteni akar bennünket. És annyira örülök, hogy délelőtt a szombatiskolán előjött, Tamás, ez a dolog, hogy nem lehetünk másoknak mércéi. Hogy ez nagyon fontos, hogy bármilyen igazság, amellyel találkozunk, az magunkra kell vonatkoztatni, és a másikkal szemben irgalmasan kell megnyilvánulni, hogy ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, és magunkat mércének tenni. De milyen egyéb szempontból is fontos még nekünk az irgalmasság? Az isteni ítélet mérlege az irgalmasság. Az isteni ítélet mérlege. Honnan tudjuk ezt? Jakab apostol levelében a 2. fejezet 12. és 13. versét idézem. Tehát Jakab apostol levele 2. fejezetéből. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Ezért annyira fontos, hogy megtanuljuk azt az isteni irgalmasságot, elsajátítsuk az ő lelkületét, hogy tudunk-e valóban megbocsátani, hogyan megbocsátani, hogy Jézus mondta, hogy szívből, amikor már nem a sérelmeink lesznek a fontosak, hanem azt látjuk meg, hogy a másik ember bajban van, ha ő tudott engem bántani. Egy kis pihentető. Mondjatok nekem az Ószövetségből példákat erre az irgalmas cselekedetekre, hogy kik voltak például azok a hithősök, akik már irgalmasok voltak, isteni természet nyilvánult meg bennük. Van egy különleges ebből a szempontból, legalábbis az én olvasatomban, Elizeus. Dávid király, ugye Saullal szemben, de szerintem az irgalmasságnak a legeslegszebb példája József. Ahogy a nő a testvéreinek megbocsátott, az valami különleges. Úgy bocsátott meg nekik, hogy mindent elengedett, minden tartozást. Tehát, hogy valóban látszik, hogy ő isteni természet részese volt. De ugye Jobbról is azt olvassuk, hogy irgalmas volt. És már csak két ilyen egy imakérés van, amit így megosztanék veletek. Nekünk van ilyen biblia körünk, Lukács evangéliumát tanulmányozzuk, és egyszer volt, hogy egy testvérünk imádkozott, és úgy imádkozott, hogy köszönöm szépen Istenem, hogy ezekről beszélgettünk, és segíts nekem abban, hogy ezt másoknak is el tudjam mondani. Tehát, hogy imádkozni folyamatosan azért, hogy legyenek alkalmak, amikor el lehessen mondani másnak. De ez még önmagában nem elég, mert én nekem egy nap eszembe jutott, hogy reggel ezért nem imádkoztam, és felsóhajtottam, hogy bárha lenne valaki, akinek bizonyságot tudnék tenni, és amikor leszálltam a buszról, ugyanarról a buszról leszállt valaki más is, akiről kiderült, hogy ismerjük egymást. És mikor kérdezte, hogy mi van velem, akkor rögtön lehetett bizonyságot tenni arról, hogy hogyan változott meg az életem, és hogy miért. És aztán egy picit megrettentem, mondtam, Istenem, hogyha ez ilyen gyorsan történik, akkor szükségem lesz bátorságra, meg felkészültségre is. Tehát, hogy a bizonyság tevéshez kérjünk bátorságot, felkészültséget és alkalmakat, hogy tudjunk róla tenni. És az utolsó, amit így megosztanék veletek, az nagyon személyes. Van a Galata levélben, a 2. fejezet 20. versében egy ige, amit ismerünk valamennyien. Ugye, amikor azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És az volt a gondolatom, hogy erről az igéről szeretnék beszélni, ige hirdetést tartani. És azt értettem meg, hogy nem tudok. Még nem tudok. De hogy annyira szép volt az Istennek a vigasztalása, amikor így imádságban, nagyon sokszor az ige hirdetés így imádságban alakul ki, hogy azt tanította nekem, hogy semmit, senkinek az állapotát, a magamét se tekintsem véglegesnek, hanem higgyek abban a kegyelemben, ami át tudja formálni az embernek az életét, a másik emberét is, és az enyémet is. Tehát, ha most még nem megy, lehet, hogy el kell telnie éveknek az Isten kegyelméből, az is lehet, hogy 2 hét múlva, ezt nem tudom. De hogy ne tekintsük a magunk meg a mások állapotát véglegesnek, hanem legyünk úgy, mint Jézus, aki mikor elhívta a tanítványait, nem azokat látta, akik előtte voltak emberek, hanem azokat látta, akivé majd válni fognak. És az utolsó záró gondolatok, hogy kell-e változás vajon az életünkben, ezt gondoljuk át, hogy eljussunk tényleg a benne való teljes bizalomra, olyan szorosan kapaszkodni belé, hogy az tényleg látható legyen, hogy mások is meglássák, hogy én tőle függök, senki mástól. Hogy van-e vajon arra szükség, hogy feladjuk az önfejűségünket és a makacságunkat? Hogy amikor megtanulunk tényleg az ő beszéde alapján, az ő tanítása alapján élni és cselekedni, hogy a hozzáállásunkat az irányítsa? És a naponkénti átadás, hogy néha, de bennem is volt, amikor úgy éreztem a keresztségnél, hogy valami csodálatos dolog történt, és utána egy hétig én szerintem valahogy egy méterrel a föld felett jártam, de hogy azt a szövetségkötést, amit akkor kötöttem, hogy én azt ma is újra és újra meg akarom élni, hogy én abban ugyanúgy hűséges akarok maradni, ugyanazzal az örömmel és ugyanazzal az odaszánással, ami, ami akkor is ott volt a medencében. Hogy ezt a mindennapi odaszánást, ezt nem tudjuk megspórolni. Nem szabad függetleníteni magunkat Jézustól semmilyen módon, mert ő maga mondja, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. És én azt kívánom teljes szívemből magamnak és ti nektek is, hogy ez az ige, hogyha én bennem maradtok, és az én beszédeim ti bennetek maradnak, akkor tudjon bennünk olyan kéréseket formálni, amit az Isten meghallgat, és hogy meg tudja adni a választ az ő kegyelméből. Amen.